Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, karácsonyi istentiszteletünk kezdetén a 328. dicséretünk első versét énekeljük el. A 328. dicséretünk első versét, ami így kezdődik: jöjjetek Krisztus dicsérni, bízó szívvel hozzá térni. Elfoglalva helyünket, dicsérjük tovább Istent énekkel, és énekeljük a 298. dicséretünket, a 298. dicséretünk első 5 versét. Az első verse így kezdődik: jer Krisztus népe nagy vígan, mind egy örömre keljünk.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy leborulhatunk előtted, mint egykor a bölcsek, pásztorok, és imádhatunk téged. Kérünk arra, hogy fogadd el a mi imádatunkat, és legyen kedves előtted a mi ajkunknak, szívünknek sóhajtása, beszéde. Köszönjük néked azt, hogy megengedted, hogy ma újra összejöjjünk, és te rád emeljük a mi tekintetünket, és rajtad felőled gondolkozzunk, téged csodáljunk, benne gyönyörködjünk. Kérünk téged arra, hogy ezért tárd fel magad előttünk, ígédet nyisd meg előttünk, és jelenj meg rajta keresztül minnyájunk számára. Kérünk téged arra, hogy ne légy messze tőlünk, ne légy távol tőlünk, és ne engedd, hogy mi is messze távol maradjunk te tőled. Te légy az, aki magadhoz vonz, aki bepillantást enged szívedbe, lelkedbe, aki összeismertetsz bennünket magaddal, és ezáltal nagy örömöt adsz a szívünkbe. Kérünk arra, hogy a te áldásod legyen most mi rajtunk, egyen-egyenként, kicsiken, nagyokon egyaránt. És köszönjük néked, hogy nem csak egyedül vagyunk itt, hanem együtt vagyunk most a mennyei szentekkel, akik előttünk elmentek már, és köszönjük néked, hogy mindazokkal is együtt vagyunk most, akik bárhol összegyűlnek ezen a napon, és imádnak téged, és hódolnak néked. Kérünk téged arra, hogy hallgass meg bennünket, és köszönjük, hogy már meg is tetted ezt. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, Isten tiszteletünk alapigéjét, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levele első részéből. Az első rész 6., 7. és 8. versét olvasom újra. Kegyelme dicsőségének magasztalására, mellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi váltságunk, az ő vére által, a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel. Foglaljunk helyet, testvérek! Aki kisbabával van és szeretné kivinni, az most kiviheti. Kedves testvéreim, mai igénk egy újabb ajándékot tár fel előttünk, amit Jézus Krisztusban helyezett el mennyei atyánk. Ez az ajándék a megváltás ajándéka. Így olvastuk a 7. versben. Jézus Krisztus, akiben van a mi váltságunk az ő vére által. Benne van a váltságunk, vagy a megváltásunk. A megváltás azt jelenti, hogy ár, egy bizonyos összeg általi megváltás, kiváltás, felszabadítás. Az Új Testamentumban 10-szer találjuk ezt a kifejezést. Így hangzik görögül, hogy apolitrózis. A görög rabszolgák felszabadításával kapcsolatban használták ezt a kifejezést. Sok rabszolga hallhatta annak idején a keresztjének igehirdetését, amiben Jézus Krisztussal kapcsolatban használták ezt a kifejezést. Ő a megváltás. Ő az apolitrózis. Jézus Krisztus pontosan így szerepelt ezekben a régi keresztjén igehirdetésekben, mint felszabadító. Minden esetre világossá vált a mindenkori hallgatók számára, hogy Jézus Krisztus nem a rabszolgaság intézményének az eltörlője, hanem olyas valaki, aki egy lelki rabszolgaságból szabadít fel. Azok a rabszolgák az Úr Jézus Krisztusnak a művét, jelentőségét sokkal jobban megértették, amikor így hallották, hogy ő a mi váltságunk, a mi megváltásunk, a mi apolitrózisunk. Jobban segített nekik ez a kifejezés Jézust megérteni, és nekünk is jobban segít, bár mi Bizonyos tekintetben hát nem vagyunk rabszolgák. Nem rabszolgáknak születtünk, az az idő már elmúlt. De azért lelki értelemben mégis rabszolgáknak születtünk a Biblia szerint. Tudnélik, a bűn és örök halál a sátán rabszolgáinak. Ez a kifejezés eszünkbe juttatja azt, hogy Jézus szabadított fel minket a lelki rabszolgaságunkból. Emlékeztet arra az árra is, amit a szabadulásunk érdekében ő kifizetett, és emlékeztet arra, hogy valóban szabadokká lettünk ő általa. Arra, hogy Isten gyermekei legyünk. Ezeket az alapgondolatokat szeretném most a testvérek elé tárni. Először is ez a kifejezés elénk vetíti azt, hogy mi kinek születtünk. Mondtam az előbb, hogy a sátán a bűn és kárhozat rabszolgáinak. Tegnap is hangsúlyoznunk kellett ezt a bibliai igazságot, mert ez adja a kegyelemnek, amiről tegnap volt szó, a sötét hátterét. De ma is hangsúlyoznunk kell ezt az igazságot, mert ez adja a megváltásnak is a sötét hátterét. Bűnben születtünk. Bűnöket bűnökre halmozunk. Mindezekért rajtunk van Isten igazságos ítélete, a kárhozat. És markában tart minket a sötétség fejedelme. Az ember mindnyájan, te is, én is, a Biblia szerint megváltásra szoruló emberek vagyunk. Szabadításra, felszabadításra szoruló emberek lelki értelemben. Olyan nyomorult állapotba születtünk bele és élünk, mint az a rabszolga, aki a szabadságot annak idején soha nem ismerte, és reményesen volt arra, hogy valaha megismerje. Mi nem rabszolgákká váltunk az életünknek a folyamán, hanem rabszolgáknak születtünk. Fogantatásunk pillanatától kezdve rabszolgák vagyunk. A sátánnak, a bűnnek és a kárhozatnak a rabjai. Egyetlen pillanatra sem voltunk soha szabadok. Amióta Ádám a sátánnak adta magát Évával együtt, a Biblia szerint minden utóda a sátánnak, a bűnnek a rabszolgájaként született meg, kárhozat fiaként. Így énekeltük Luthernek az előbb énekelt énekében, hogy a sátán tett rám rabigát. Olyan döbbenetes dolog ez, testvérek, hogy mi a bűnnek vagyunk a rabszolgái. Ha csak ezt kiemelem a hármas rabságunkból, mert nem csak a sátánnak, nem csak a kárhozatnak, hanem a bűnnek is a rabszolgái vagyunk. Mi bizonyítja ezt? Az bizonyítja, testvérek, hogy nem tudunk nem vétkezni. Vétkezünk napról napra, és folyamatosan Isten akarata ellen a Biblia szerint. Mi is tudjuk ezt, mert a lelkiismeretünk ezt meg is erősíti. Mások is tudják rólunk, mert mások is észreveszik ezt az életünkben. De Isten is tudja. Ő tudja a legjobban, hogy napról napra a bűn rabszolgáiként mi szolgálunk a bűnnek, és cselekesszük az ő akaratát. Vétkeket követünk el. Valami egészen különös dolog aztán azt, testvérek, hogy ez a bűn rabszolgája már-már örömmel szolgálja az ő rabszolgatartóját. A bűnnek örömmel szolgálunk. Örömmel szolgálunk annak a láthatatlan hatalmasságnak, annak a megfoghatatlan szellemi hatalmasságnak, aki bennünket tönkretesz. Hiszen mindjárt tudjuk, hogy amikor bűnöket csinálunk, annak mind a következményei bennünket rombolnak. Mégis csináljuk a bűnt. Tudjuk, hogyha egy nagy veszekedés van otthon, egy nagy indulatkitörés, akkor annak nem lesznek jó következményei. Mégis csináljuk. Sőt, mondom, sokszor örömmel csináljuk a bűnt. Kéjjel csináljuk a bűnt. Elnyomjuk a fölföltörő lelkiismeret furdalást, és örömmel tesszük azt, amit Isten gyűlöl. Olykor úgy tűnik nekünk, testvérek, hogy nem is vagyunk tudatában ennek a fogságnak, amiben mi benne vagyunk. Nem vagyunk tudatában. Lelkünk valójában fogoly, de mi azt mondjuk, és sokszor hangoztatják ezt az emberek, hogy én szabad vagyok. Én szabad vagyok, és közben ő a bűnnek a rabszolgája. Mégis azt mondja, hogy ő szabad. Nem szabad, testvérek, az az ember, aki a bűnnek a rabszolgája. Hiába mondja azt magáról, hogy ő szabad. Nem az. Valójában nem az, és ezt ő is tudja. Az is előfordul, testvérek, hogy ez a bűn rabja, rabszolgája nagyon jól érzi magát a rabszolgaságában. Megvan neki a kis ennivalója, innivalója, ruhácskája, esetleg luxus körülmények között él otthon, vagy legalábbis jó körülmények között él, és aztán ebben ő úgy jól el van, úgy jól érzi magát benne. Mint ahogy a magyaroknak ez egy ilyen nemzeti tulajdonság, amiért mi voltunk a legkényelmesebb barak, rabszolgatartóink annak idején szép, jó körülményeket biztosítottak a számunkra, és úgy jól el voltunk benne. Aztán különösebb nagy akciózás nélkül egyszer csak ugye megszűnt az a rabtartónk, egyszer csak eltűnt, de ez nem a mi érdemünk. Isten elvitte rólunk, aztán mi most itt maradtunk. Most a nyakunkba veszünk aztán egy másik rabtartót. Na de ez mindegy. A rabságban az ember sokszor úgy jól érzi magát, úgy jól el van. Mert van ez is, az is, csillogás, villogás, áru. És úgy jól el vagyunk. Pedig közben, testvérek, mégis benne vagyunk a bűnnek a rabszolgaságában. A lelkünkön láthatatlan kötelek vannak, amik szorítanak bennünket. A bűn mellett ott van az a sátáni hatalom, maga az ördög, és ott van a kárhozat is, mert a bűn rabságában lenni nem csupán azt jelenti, hogy a bűn rabságában vagyok, hanem a sátáné is. És ugyanakkor ott van a bűn következményeként a kárhozat is, ami megint a hatalmába tart. Hogy így mondjam, egy sötét hármas rabtartónk van e szerint, de mi jól el vagyunk. Lehet, testvérek, hogy mi már el sem tudunk képzelni egy szabad életet. Egy ezektől a lelki kötelektől mentes életet, egy minőségileg teljesen más életet. Annyira természetesnek vesszük már azt, hogy mi azok vagyunk, akik és olyanok vagyunk, és ilyen az élet, amilyen. Pedig, testvérek, van más élet. Van szabad élet. Van egy olyan életforma, ami nem a sátánnak, nem a bűnnek, és nem az örök halálnak a rabszolgaságába telik, múlik. Minden esetre az ige ránk terheli, testvérek, Isten beszéde ránk terheli ezt, hogy mi rabszolgáknak születtünk. Ebben az állapotban vagyunk. Amíg, testvéreim, ezt el nem fogadjuk az igének, és ezen isteni üzenet előtt, hogy így mondjam, meg nem alászkodunk, addig nem tudunk mit kezdeni az egész megváltásnak a most következendő titkával és csodájával. Csak aki tudja, hogy rab, annak van jelentősége a szabadságnak és a szabadítónak. Ha rabok lennénk fizikálisan, képzeljük bele magunkat ebbe a helyzetbe, hogy rabszolgák vagyunk. Ott valahol egy rómainak a házában, vagy mit tudom én, valahol. Láttunk már ilyen filmeket Amerikából, rabszolgatartás idejéből. Nagyjából el tudjuk képzelni, hogy ez mit jelentett. Az ókorban még durvább volt a dolog. Ha azok lennénk, akkor tudnánk, hogy mi az, hogy szabadság. És tanulnánk értékelni ezt, hogy valaki esetleg a fejébe elkezdi forgatni, hogy bennünket felszabadít abból az állapotból. Hát most gondoljuk azt, testvérek, hogy lelki értelemben mi rabszolgák vagyunk, az Isten szerint. Az Isten igéje ezt mondja, és ez az igazság. Nekünk szükségünk van felszabadításra, felszabadítóra. És ezt értékelni is fogjuk, ha ránk nehezedik ez, ha engedjük, hogy Isten ránk nehezítse lelkünknek ezt a vele született nyomorúságát, rabságát. Nézzük azonban, testvérek, tovább a második gondolatot, hogy ki a megváltónk ebből az állapotból. Így olvassuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztusban van a mi megváltásunk. Ez azt jelenti, hogy ő a mi megváltónk. Ő a mi Istentől számunkra rendelt szabadítónk. Ezért, hogyha mi megváltott emberek, vagy felszabadított, szabad emberek akarunk lenni, akkor rá vagyunk szorulva Jézus Krisztusra. Mert Isten őt jelölte ki, hogy legyen a megváltónk. Ő benne helyezte el a mi szabadságunkat, szabadságunk megvalósítóját. Jézus Krisztusban olyan ő a számunkra, testvéreim, mint egy nincstelen rabszolga számára az a dúsgazdag úr, aki azt kezdte tényleg forgatni a fejébe, hogy felszabadítja azt az illető rabszolgát. Az illető számára az a gazdag ember a megváltást testesíti meg. A megváltást személyesíti meg, mert ő az ő személyében annak a rabszolgának a felszabadítója. Ha a gazdag ember meghalna, oda lenne a rabszolga megváltása és szabadsága. Ugyanígy vagyunk mi is, testvérek. Az Úr Jézus Krisztus a bűnös számára a megváltás. Ő a megváltó. Ő a megváltásunk megszemélyesítője, egyedül ő és senki más. Senki más. Egyszerűen keresgélhetünk össze-vissza mindenfelé. De nem találunk senkit, akit Isten erre jelölt volna ki. Csak az Úr Jézus Krisztus. Ő az, aki bennünket ki tud hozni a sátánnak a markából. Ő az, aki bennünket ki tud venni a bűn nyomorult állapotából. Ő az, aki bennünket a kárhozatból, a pokolból ki tud húzni. Senki más nincs, csak egyes egyedülő. És amíg ő, testvérek, ilyen értelemben be nem avatkozik a mi életünkbe, a mi sorsunkba, addig mi rabszolgák vagyunk. És teljesen mindegy, hogy valaki örvendező rabszolga, vagy depressziós rabszolga, teljesen mindegy, hogy egyetemet végzett rabszolga, vagy csak általános iskolát végzett, mindegy, hogy gazdag ember, vagy szegény ember, öreg ember, vagy fiatal ember, csak rabszolga, amíg Jézus meg nem szabadítja. A lelke kötelékek között van, láncok vannak rajta, amik nem fognak maguktól soha lehullani. Soha nem fognak lehullani. És az ember csak azt éli át, amíg ezek között a láncok között van, hogy a rabtartói kínozzák, gyötrik, kaotikus állapotokat idéznek elő az életébe. És a saját lelkében is. Szétdobál mindent a sátán, testvérek. A bűn szétrombol mindent, a pokol megvalósul egy ember életébe, amíg Jézus be nem avatkozik. És igen, ő neki be kell avatkozni, testvérek, az életünkbe. Be kell avatkozni, különben azok vagyunk, maradunk, akinek születtünk. Nincs, testvérek, rajta kívül senki. Nem tudunk segíteni magunkon, hiába igyekszünk jó tetteket csinálni, azok által a láncaink nem fognak lehullani. A láncok között lehet néha Isten irgalmából viszonylag jobb tetteket végezni, de a láncok akkor is ott vannak. Nem tud segíteni rajtunk egy egyház se. Hiába van itt egy református, vagy katolikus, vagy mindegy, hogy melyik egyház. Az egyház nem tud segíteni senkin. Hiába mondja és hirdeti magáról az egyik, hogy az üdvözítő egyház. Ilyen nincsen. Senkinek nincs a hatalmában, az egyetlen embernek sincs a hatalmában az, hogy leoldozza valakiről a kárhozatnak, a bűnnek, a sátánnak a rabláncait. Ember se tud rajtunk segíteni. Még az angyalok segítsége is hiába való volna. Még angyalok se tudnak rajtunk segíteni. Mert nem ők jelöltettek ki erre a feladatra. Nincs a hatalmukba, Gábrielnek, vagy a többi arkangyalnak, vagy kérubnak. Nincs a hatalmában, hogy rajtunk segítsen. Egyes, egyedül, testvérek, az Úr Jézus Krisztus. Benne van a megváltásunk. Ő a mi megváltónk. Így hirdetem nektek őt ma is. Ő a mi megváltónk. Aki ott feküdt a jászolban, aki ott járt annak idején, Galileai tenger mellett, Genezáreti tó partján, Jeruzsálemben. Az a megváltónk, aki ott függött a golgotai keresztfán, miután meggúnyolták, leköpdösték, megkorbácsolták. Az a megváltónk, aki aztán feltámadt harmadnapon és felment a mennybe. Ő a mi megváltónk. Harmadszor, testvérek, az apostol elénk állítja azt, hogy ő benne van, tudnélik Jézus Krisztusban a megváltásunk, ami azt jelenti most, hogy ő benne van a mi megváltásunknak az ára. Ő benne van a mi megváltásunk, ő benne van a mi megszabadulásunknak az ára, az összeg, Milyen az összeg? Az ő vére által, mondja az apostol. Az ő vére. Vagyis magyarul az ő élete. Mert hogy a vér a Bibliában az életet hordozza. És a vér a benne levő élet által szerez engesztelést, mondja az Ószövetség. Jézus Krisztus vére Jézus Krisztusnak az élete. Ez a mi szabadulásunknak az ára. A váltságdíj. Jézus Krisztus nem valamit adott azért, hogy mi szabadokká lehessünk a bűntől, a sátántól, a kárhozattól. Nem valamit adott, hanem önmagát adta. A saját életét adta. Tudjuk, hogy ez különbség. Én adok valakinek valamit, az még könnyebben megy, de hogy magamat adjam valakiért, az egy kicsit más. Az mérhetetlenül több. Jézus pedig önmagát adta érettünk, váltságdíjul. Azt is mondta az Úr Jézus, tudjátok, hogy nincs nagyobb szeretet abban, mint aki az életét adja barátaiért. Jézus Krisztus szeret bennünket, és ezt onnan tudjuk, hogy ő az életét adta váltságdíjul Istennek, értünk. Hogy mi szabadokká lehessünk kegyelemből. Ráadásul testvérek, az Úr Jézus azt mondta, hogy a barátaiért, hogy ő az ellenségeiért adta az életét. Római levélben így mondja az apostol. Mert a bűn, a halál és a kározat rabszolgája azok az ő ellenségei. Azok vele szemben álló emberek. Ő pedig ezekért a szerencsétlen rabszolgákért, akik az ő ellenfelei. Értük adta az ő életét váltságdíjul. Értünk. Bűnös emberekért. Talán a legcsodálatosabban Péter apostol fogalmazza ezt meg, és emlékeztet most is bennünket. Emlékezzetek arra, hogy mi nem arany és ezüst által, ilyen hiába való, mulandó dolgok által váltattunk meg, hanem a drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen báránynak, a Jézus Krisztusnak a vérén. Az Úr Jézus Krisztus az ő vérével, az ő életével fizetett a mi megváltásunk érdekébe. Ez a Golgotán teljesen látható, érzékelhető, tapasztalható formába ment végbe. Mi nem tudjuk látni, tapasztalni, érzékelni, mert nem akkor élünk. De az Úr Jézus azért, hogy tudjuk, hogy ez egy valóságos áldozat volt, és valóságos árkifizetés rendelte nekünk az úrvacsorát. Hogy ezen keresztül legyen a számunkra megfogható, megragadható, ízlelhető az ő áldozatának a valóság, amit érettünk, ami szabadságunk érdekében hozott. Ilyen értelemben szemünk előtt vannak, ami megváltásunk bizonyítékai. Az Úr Jézus Krisztus oda adta magát érettünk, hogy mi szabadokká lehessünk, és mi ebből a szent jegyekből és az ígéből, ami hozzájuk járul, tényleg tudhatjuk, hogy mindez nem egy mese, nem egy mitosz, nem egy legenda, hanem ez valóság. És a halála, nem csak a halála valóság, hanem a halála bizonyítja, hogy a mi rabszolgaságunk is valóság. Akkor is, ha nem érezzük, ha nem tudjuk, ha jól érezzük magunkat benne. Ahogy az ő halála valóság, ugyanúgy valóság a mi rabságunk is. Rászorultunk arra, hogy valaki fizessen értünk, és igen csodálatos dolog, testvérek, arra gondolnunk, hogy valakinek mi annyira drágák voltunk, annyira fontosak voltunk, akkor, amikor még nem is éltünk, annyira fontosak voltunk, hogy meghalt értünk, és az életét adta a szabadságunkért. Vajon mi indította erre Istent, hogy nekünk egy ilyen csodálatos, megváltott és szabadított támaszon, küldjön. Azt olvassuk itt a Bibliában, hogy nem más, mint az ő kegyelmének gazdagsága. Kegyelmének gazdagsága. Jézus Krisztusban van a mi megváltásunk, kegyelme gazdagságában. Az Atya kegyelmének a gazdagsága. Ha gazdag termést hoz a föld, akkor azt mondjuk bőséges a föld termése. Itt is ezt jelenti. Gazdag a kegyelem? Azt jelenti, bőséges a kegyelem. Bőséges. Bőséges, túláradó. Isten kegyelme ez a gazdag kegyelem indokolja azt, egyes egyedül ez indokolja, hogy ő Jézus Krisztust kijelölte, hogy legyen nekünk szabadítónk, megváltónk. Hogyha nem lenne gazdag a kegyelem, akkor nem lenne Jézus Krisztusban a mi megváltásunk. Mert mi kiabálhattunk volna Istenhez, ő nem támasztott volna szabadítót, nem mi idéztük elő azt, hogy ő nekünk szabadítót küldött. Mi azt idéztük elő, hogy a sátánnak, a bűnnek és a kározatnak a rabságába kerültünk. Ezt mi intéztük el. De azt nem tudjuk elintézni, hogy nekünk Isten szabadítót küldjön. Őt a saját maga kegyelme indította arra, hogy nekünk támasszon egy drága, egy valóságos szabadítót az Úr Jézus Krisztus személyében. És az ő eljövetele, az ő köztünk léte, az ő halála és feltámadása, egész életműve, egész személye bizonyítja, hogy Isten gazdag kegyelemben. Bőségesen kegyelmes Istenünk van, testvérek. Az utolsó kérdésünk pedig, hogy hogyan lehetünk mi akkor szabadok. Csak úgy, testvérek, hogyha Jézus Krisztus az ő beszéde által meggyőz minket arról, hogy mi rabszolgák vagyunk, hogy ő az egyetlen szabadítónk, aki az életével fizetett értünk, mert Isten így rendelkezett az ő kegyelméből. Csak úgy, testvérek, ha Jézus Krisztus meggyőz minket, hogy higgyünk benne és fogadjuk el őt, személyes szabadítónk, megváltónk gyanánt. Neki kell bennünket erről meggyőznie, testvérek, és ő ezt a meggyőzés, ezt cselekszi is. Mindig cselekszi, amikor mi az igét hallgatjuk. Folyamatosan cselekszi. Folytatja az ő meggyőző munkáját, úgy is mondhatjuk az ő hitre segítő munkáját. Azt akarja, hogy általa valóban szabad emberekké legyünk. Ezért meggyőz minket nyomorúságunkról, arról, hogy ő a szabadítónk, aki a vérével fizetett értünk Isten irántunk való kegyelméből. Azért hát, testvérem, mivel Jézus így meggyőz téged, fogadd el az igének, fogadd el Jézus Krisztusnak, hogy te tényleg a bűn és halál rabszolgájának születtél. Fogadd el azt is, hogy ő az egyetlen szabadítód. Fogadd el azt, hogy a vérével fizetett érted, hogy lelki értelemben szabad lehess. Fogadd el őt magát, szabadítód gyanát, és azonnal szabaddá leszel hitáltal. Szabaddá leszel hitáltal. Így mondta, hogy ha ő megszabadít, ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadokká lesztek. Nem látszat szabadságot kapsz Jézus által, hanem valóságos szabadságot. Amíg nem kell így neked hitálta Jézus, addig rabszolga maradsz. És addig én is rabszolga maradok. De ha kell, elfogadtam őt, szabadítom gyanánt, akkor már nem vagyok többé rabszolga. Akkor már nem vagyok a bűné. Nem vagyok a halálé, nem vagyok a sátáné. Megszabadultam. De ez a szabadság, testvérek, ez nem egy olyan szabadság, hogy most aztán én teljesen független lettem mindenkitől, Istentől is, meg a sátántól is, hanem ez a szabadságunk, testvérek, nem más, mint az Isten gyermekének lenni. Szabadnak lenni ezt jelenti, Isten tulajdonává válni. Istené lenni. Ne mondjad azt, mert sokan erre azt mondják, hogy hát akkor csöbörbűvödörbe estem, nem? Hát eddig szolgáltam a sátánnak, bűnnek, kárhozatnak. Eddig ebben a rabszolgaságban voltam, most meg akkor Jézus által átkerülök egy másikba. Mert leszek Istennek a rabszolgája, Jézus Krisztusnak a rabszolgája, az életnek a rabszolgája, az üdvösségnek a rabszolgája. Hát csöbörbűvödörbe estem. Hát tényleg csöbörbűvödörbe. De ezt azért nem lehet így mondani. Mert azért más dolog a sátánhoz, meg a bűnhöz és a kárhozathoz tartozni, mint Istenhez tartozni. Az üdvösséghez tartozni. Az élethet bírni. Azért egészen más dolog. És különben is olyan, mint teljes független szabadság, a számunkra nem létezik ezen a világon. Ezt ugyan magyarázgatják nekünk némelyek, hogy ilyen van, de a Biblia szerint ilyen nincsen. Senki nem lehet szabad. Úgyhogy én a sátántól is, meg az Istentől is úgy függetlenül valahol úgy állok. És én szabad vagyok mindenkitől és mindent. Ilyen nincs, ilyen állapot. Az tényleg egy mitosz, tényleg egy mese. Csak olyan állapot, hogy vagy itt vagyok rabszolga, vagy ott vagyok rabszolga. De ha én az Úr mellett állok rabszolgaként, és az Úr rabszolgája vagyok, hogy Pál nevezte is magát, akkor én vagyok a legszabadabb ember a világon. Ez egy ilyen ellenmondásos dolognak tűnik, de mégis valóság. Az Úr rabszolgái a szabad emberek. Nemet mondhatnak a sátánnak, nemet mondhatnak a bűn csábításainak. Tudják, hogy nem vagyunk a kárhozat fiai. Szabad emberek vagyunk, mert a fiú megszabadított bennünket. Ez pedig, testvérek, ez az élet, amit így élhetünk, ez egy minőségileg teljesen más élet. Lehet, hogy a körülményeink nem változnak meg. A személyiségünk sem egy át olyan alapvető változáson, de minőségi változás történik mégis az életünkben. Ha az Úr gyermekei leszünk, Isten szolgái, rabszolgái a Krisztusnak. Az életünk minőségileg megváltozik, hogyha szívből tudjuk mondani, hogy Jézus Krisztus már az én megváltóm, az én szabadítóm, akkor pedig nekem nagy vigasztalásom van. Emlékeztetem a testvéreket arra, amit talán mindjárt megtanultunk annak idején, Heidelbergi K.T. első kérdése. Minéked életedbe halálodba egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegettett, engem az ördög minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál se eshetik le a fejemről. Sőt, inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. Ezért ő szent lelke által az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Ez az Isten gyermekeinek a hitvallása, boldogsága és szabadsága. Kedves testvérek, ma ezt a kincset vettük szemügyre, amit az Úr Jézus Krisztusban elhelyezett Isten, és ami a megváltásnak a kincse. Láttuk, hogy kinek születtünk, láttuk azt is, hogy ki a mi szabadítónk, megértettük, hogy milyen árat kellett neki a mi szabadságunkért fizetni. És igen boldogok vagyunk, hogyha mi már elmondhatjuk, hogy szabad emberek vagyunk. És aki még nem mondhatja el, az győzze meg az Úr Jézus Krisztus arról, hogy rábízza magát, és vele új életet kezdhet. Szabad, valóban szabad életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, te vagy a mi megváltónk, és benned van a mi megváltásunk. Életedet adtad azért, hogy mi szabadok lehessünk. Urunk, megértettük azt, hogy sokkal rosszabb a helyzetünk, mint egy régi rabszolgája volt, mert az a halál által legalább megszabadult a rabszolgaságából. De minket a halál se szabadít meg. Lelki rabszolgatartónktól még azáltal se szabadulhatunk meg, sőt, akkor kerülünk igazán a markába. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy megértetted velünk, hogy nincs másra szükségünk, csak te reád. Kérünk, segíts bennünket, hogy hinni tudjunk te benned. Munkáld a szívünkben az irántad való bizalmat és hitet, hogy segítségül tudjunk hívni nyomorúságunkban, és rá tudjuk bízni magunkat, mint egyetlen szabadítónkra. Köszönjük, ha ez már megtörténhetett, és kérünk mindazokért, akikben még nem történt meg. Áldunk téged azért a szabadságért, amit te készítettél, és amit általad nyerhetünk el. Köszönjük a szabadságnak az örömét, a szabadságban rejlő boldogságot. Köszönjük néked, hogyha már a te rabszolgáid lehetünk, és hozzá tartozhatunk. És te lehetsz a mi urunk, a mi fejedelmünk. Légy áldott érte, hogy te nem tönkre teszel, hanem boldoggá teszel. Hogy nem szétdobálod az életünket, hanem felépíted. Hogy más emberekké teszel bennünket, és végül magadhoz viszel a mennyei dicsőségbe. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy tedd mindenek előtt kívánatossá számunkra, hogy általad felszabadított és hozzátartozó emberek lehessünk. Köszönjük néked ígér tanítását, és kérünk, hogy áld meg azt a szívünkben, és add meg, hogy most, amikor idejövünk az úrasztalához, hadd legyen nagyon valóságossá előttünk, hogy mindez arra mutat, amit te tettél értünk, mindez rád mutat, mindez a váltságdíjunkra emlékeztet minket. Légy áldott érte, hogy ilyen látható jelről is gondoskodtál, hogy tudjuk és érzékeljük, váltságdíjunk kifizettetett. Egyszer s mindenkorra. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk otthonainkat, családjainkat, gyülekezetünket, rád bízhatjuk országunkat és népünket. Kérünk, jelenj meg úgy, a nép tagjai előtt, mint szabadító, mint egyetlen üdvözítő, és munkáld azt, hogy a nép tagjai minél többen rád bízhassák magukat. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ő benne valami váltságunk, az ő vére által bűneinknek bocsánata. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy legközelebbi gyülekezeti alkalmunk vasárnap lesz. Tehát holnap után, holnap nem lesz gyülekezeti alkalmunk. Vasárnap 9 órakor a szokott időben tartjuk vasárnapi istentiszteletünket. Szilveszter napján délután 4 órakor lesz istentiszteletünk, és új év napján pedig este 6 órai kezdettel. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit gyülekezeti alkalmainkra. Akinek még nem tettem volna, most innen teszem, hogy áldott és békességes karácsony ünnepeket kívánok. A 298. énekünket lapozzuk fel, testvérek, és énekeljük tovább Luthernek ezt az énekét. 298. 6. versétől énekeljük el a 10. verséig. Tehát 5 vers. És ím az atyának engedett a fiú hozzám jöve,